Velencén találtam ezt a bogyocskát a kertemben éjszaka. Nem tudott fölrepülni, úgyhogy gyorsan elkaptam, hogy baja ne legyen. Pincénbe töltötte az éjszakát. Hagytam egy kicsit reggel pihenni, mert ugye éjszakai állat, úgyhogy most jöttünk megnézni, mi a baj a szárnyával.
Bizony előfordulhat, hogy jártunkban, keltünkben sérült madárra, sünire, mókusra, vagy gyámoltalan kölyökre, fiókára lelünk. Szeretnénk segíteni, de hogyan? Jó, ha tudjuk, ilyenkor hova fordulhatunk. Magyarországon az egyik legfelkészültebb hivatalos vadmentő állomás a székesfehérvári Sóstó Vadvédelmi Központ, ahol egész évben fogadják és a legkorszerűbb eszközökkel gyógyítják, nevelik a segítségre szoruló hazai védett vadállatokat, emlős, hüllő és madárfajokat egyaránt. Ott jártunk, megnéztük a kis betegeket, és megismerkedtünk az itt folyó, sokrétű munkával. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.
Megérkeztem a Sóstó Vadvédelmi Központba, és éppen egy hölgy mellettem leparkolt, és egy baglyot hozott. Mi derült ki?
Hát rögtön az derült ki, hogy én azt gondoltam, hogy kovik, de kiderült, hogy bagoly. A hozzáértés az nagyon fontos. Meg az is, hogy az ember foglalkozzon az elszoruló állatokkal, és ez egy nagyon jó hely, megyében a legjobb. Magam szakállára mindig mentem az állatokat, egyik mellett sem megyek el, tehát most már tudom, hogy hova kell hozni.
Molnár Mónika szakmai koordinátor fogadta itt a beérkező baglyot. Mi történik ilyenkor? Mi volt az első lépés?
Hát először is megnézzük az állatot, hogy melyik állatfaj van a dobozban, megnézzük a sérülését, átvesszük, felvesszük a bekerülés helyét, időpontját, és akkor kap egy azonosítót.
Miért fontos ez, hogy honnan jött?
Sok olyan fajnál, mint például itt ennél az erdei fülesnél is, a koordinátát is elkérjük, mert igyekezzünk visszaengedés után a saját revírjébe visszatenni.
Rögtön megállapította azt is, hogy fiókáról van szó, lehet, hogy nem is beteg, ugye?
Hát ezt majd az állatorvos fogja alapos vizsgálat után eldönteni, de látszólag, tehát nem lógott sem a szárnya, nem látszott törést.
Az embernek a szívéhez hozzánő az az állat, amelyikről gondoskodik. Lehet-e érdeklődni, hogy mi a sorsa utána az állatnak, hogy van?
Igen, hát azt szoktuk kérni, hogy az adott telefonszámon, amit megadunk, tudnak érdeklődni, szoktunk kérni egy 3-4 napos türelmi időt, mert addigra azért eldől, hogy azaznak az állatnak milyen sérülései, esetleges belső sérülései is akadhatnak, tehát lehet, hogy látszólag semmi baja, de mondjuk esett egy akkorát, hogy mondjuk 2 nap múlva elpusztul, tehát azért szoktunk egy ilyen rövidebb türelmi időt kérni.
Dr. Flesch Márton, a Sóstó Vadvédelmi Központ állatorvosa. Belépünk egy, hát ez egy rendes orvosi szobának néz ki, egy előkészítővel, mindenféle gépek vannak, és rögtön 2 fekvő gólyát látok egy dobozban. Itt mi történik?
Itt most csúcs szezon van a mentőhelyen, tehát ezért van, hogy mindenütt, minden dobozban állatok lapulnak, és amelyiknek intenzív kezelésre, megfigyelésre van szüksége, azok itt maradnak a vizsgálóhelységben, a kezelőhelységben, mert folyamatos felügyelet, folyamatos figyelem szükséges, vagy gyakori etetés, az állapotuk esetleg kritikus, ezért vannak itt az egyik gólya, például nem eszik, a másiknak törött a szárnya, majd meg kell műteni, az inkubátor megy, benne van egy kis gyurgyalag fiú.
Ó, azt megnézem. Kedvemért kinyitja az inkubátort Márton. Jaj, de szép. És őt miért kellett behozni?
És egy ekkora gyurgyalaggal még a tapasztalt természetjárók sem szoktak találkozni, ugyanis neki a költőrejnek a mélyén kellene éppen lapulnia, de ő valamiért onnan előmászott, valószínűleg történhetett valami a szülőkkel, és nem tudták etetni. Kirándulók megtalálták, ez volt a szerencséje, és így behozták hozzánk, viszont elég rossz állapotba került be, és ezért van benne az inkubátorból meleget és oxigént kap folyamatosan, illetve gyakran kis adagokban etetjük, hogy felerősödjön. Az a tervünk, hogy majd találunk neki dajka szülőket, és visszahelyezzük egy gyurgyalagüveg mélyére. Szerencsére a legtöbb madárnál működik az, hogy idegen fiókát belecsempészünk a fészekbe, és ugyanúgy etetik tovább.
Sokan dolgoznak itt, mint egy rendes kórházban.
Igen, nálunk egy nagy csapat, országos viszonylatban is egy nagy csapat dolgozik a vadállatmentésen, tehát a 3 állatorvos, 3 gondozóasszisztens és 2 szakmai koordinátor, valamint önkéntesek egészítik ki a csapatot.
Most kivették a gólyát, és rögtön meg is csipte Mártont, oda kapott. Vele most mi történik, hova megy a gólya?
Hát ő neki műtétre van szüksége, ugyanis ő egy frissen kirepült fiatal gólya, még tapasztalatlan rosszul repül, és pont éppen egy vezetéknek nekirepülhetett, ugyanis az alatt találták meg. A szárnya eltört, pontosabban a karcsontja. Ezt kell műtétileg helyreállítani, hogy ő aztán később egy teljes értékű gólya lehessen, és Afrikába elvonulhasson.
Márton fogja műteni?
Közösen a műtéteket két állatorvos és egy gondozóasszisztens közösen szokta végezni.
Akkor itt most itt hagyjuk a vizsgálót. Kívülről is látható a műtő, nagy üveg ajtaja van, úgyhogy be tudunk nézni. Rengeteg műszer van, tényleg olyan, mint egy ember orvosi szoba.
Igen, szerencsére fel vagyunk szerelve. Igen, jól, tehát van altatógép, gázzal tudunk altatni, steril sebészi műszereket tudunk használni, így akár csontműtéteket is végre tudunk hajtani. Van digitális röntgenünk, és egy laborhelyiség is, illetve egy ultrahanggép is rendelkezésünkre áll, tehát meg tudjuk tenni ezeket a mai modern orvoslásban elérhető vizsgálatokat és beavatkozásokat.
Milyen állatok vannak most még itt a központban éppen?
Több száz állat van jelenleg tartósan vagy átmenetileg itt nálunk. Nagyon sok most a sűn, aki beérkezett. A fiatal, tapasztalatlan sűnök az első alomból. Nagyon sokan vannak, akiket kutya támadott meg, és különböző sebesülésekkel kerültek be. Ezen kívül vannak egész kicsik, akiket még nevelünk, hogy aztán elengedhessük őket.
Tehát akkor a gyógyítás egy része a fiatalok felnevelése, és a másik része pedig a sérült vagy beteg állatoknak a gyógyítása.
Így van, tehát nagyon nagy számban érkeznek az elárvult kölykök és fiókák, a másik eset pedig főleg a traumás sérülések. Nagyon gyakori a gázolás, az áramütés, a mesterséges tárgyakon való fennakadás, illetve a kutya és a macska harapás.
Egyébként egy csóka ügyködik itt egy jó nagy kalitkában. Neki mi baja van?
Ő vak. Nem lát, egyik szemére sem fiókaként került be hozzánk, de mivel egyébként testileg épp és meglehetősen szelid vált itt, ezért úgy gondoltuk, hogy itt tartjuk, és hát mivel nélkünk hivatásunk nem csak az állatoknak a gyógyítása, megmentése, hanem bemutatása is, az ismeretterjesztés, a környezeti nevelés. Ezért vannak olyan állatok itt benn nálunk, akiket bemutatunk. A legtöbbjüket sajnos csak úgy tudjuk, hogy hát rácsokon át nézve, de vannak olyan állataink is, akik egészen szelidek, és akár testközelből lehet velük találkozni. Van ilyen gyöngybagyunk, vagy holló is, akit rendszeresen a nyílt napjainkon részt vesznek, és a látogatók találkozhatnak velük.
Megyünk tovább. Itt pedig sátrakat látok, betéve fa, törzs, meg kis etető, itató. Itt milyen állatok vannak?
Itt denevérek vannak. A mentőközpontunknak most már azt lehet mondani, hogy az egyik specialitása, hogy igen nagy számban mentünk denevéreket, kölyök denevéreket is. Idén két kolléganőm kis nevel denevéreket, összesen 40 példány apró kicsi denevért nevelnek föl.
Nem látom őket, most nappal van.
Ezek főleg törpe denevérek, illetve korai denevérek. Ezek fában laknak, illetve fá résekben, repedésekben. Azért vannak berakva ezek az odvasfa törzsek, mert azoknak a belsejében alszanak most éppen. És azért vannak ezek a szúnyoghálósátrak, hogy aztán éjszaka berakott ereséget ők vadásszák, illetve a repülést gyakorolhassák.
Azért kell így, hogy visszavadítsák őket a természetbe, vagy hogy megtanulják azt, hogy hogyan kell nekik maguktól is megélni?
Igen, például meg kell tanulniuk használni az ultrahangos képességüket, hogy ők azzal tájékozódjanak. Még nagyon védtelenek, tapasztalatlanok, így ebben az időszakban még bent tartjuk őket, adunk neki kelességet, de már próbálgathatják magukat ezekben a biztonságos körülmények között, és amikor úgy látjuk, hogy már elég jól repülnek, elég jól tájékozódnak, akkor pedig egy itatóhelynél, egy denevér kolóniához engedjük őket, hiszen akkor még mindig tudnak tanulni a többiektől. A denevérek ugyanis meglepően szociálisak, nagyon szeretnek együtt lenni, és elég jó a kommunikációjuk is egymás között is. Így a fiatalokat befogadják, és ahogy együtt repülnek, megmutatják nekik a vadászat fortéjait, illetve a megfelelő búvóhelyre is elvezetik őket.
Akkor nem csak az állatok anatómiáját, testét kell ismerni, hanem a szokásaikat, a viselkedésüket is, hogy jól tudják őket gyógyítani.
Igen, hát ez egy nagyon sokrétű mentőmunka, amit itt végzünk. Eddig több mint 120 különböző fajt regisztráltunk, akit ide behoztak. Gyakorlatilag ugye a békáktól, gyíkoktól kezdve különböző madarakon át, egészen a vidráig, hódig mindenféle állat megfordul itt, és mindegyiknek egyedi az igénye, és ezt mindig figyelembe kell, hogy vegyük. Úgyhogy nagyon sokrétű itt a munka.
Megyünk tovább. Itt egy függönnyel eltakart, korterem, akkor kocskálunk. Óvatosan.
A sarokba lehet látni egy bubos bankát.
Jaj, de szép. Még egy korterem. Mókuska szaladgál az egyik nagy ketrecben. A mókuskának mi baját? Annyira szaladgál és olyan élénk, hogy nem látszik betegnek.
Most már szerencsére nem. Őt egész kicsi korától neveltük, de a fészekből kieshetett és eltört a lába, meg is lett műtve, de most már szerencsére teljesen összefort és ügyesen mozog.
Az ember gyereknél is, egy törött lábú ember gyereknél is azt mondják, hogy nyugalom szükséges, ne mászókázzon, ne focizzon törött lábbal. Egy mókussal ezt hogy lehet megértetni, hogy neki pihentetni kell a lábát és maradjon nyugton?
Az volt a szerencsénk, hogy akkor ő még ugye fészek lakó korába került be, tehát egész nap szinte csak aludt. Szoktak bekerülni felnőtt mókusok is, rajtuk is gyakran sikerül segíteni, de náluk nagyon megnehezíti a dolgot az, hogy ők nagyon érzékenyek a stresszre, illetve hát nem bírhatók semmiképpen sem nyugalomra, így a felnőtt mókusok kezelése sokkal nehezebb, mint a kölyköké.
De akár a madaraknál is, vagy más állatfajoknál, hát hogyan tudják azt elérni, hogy az a csont jól összeforjon?
Megvan erre szerencsére a technika, tehát mi olyan orvosi fém velőrszegeket használunk, amik bírják ezt a fajta igénybevételt, tehát akár a műtét után rögtön használható az adott végtag. Nagy gond viszont a vadon élő állatoknál, hogy ők nem csak hogy ellenállnak a kezelésnek, mint itt a gólya is próbált engem megcsípni, vagy egy mókus próbál ugye megharapni, amikor kézbe próbáljuk venni egy vizsgálathoz, hanem utána ezeket az implantátumokat, egyéb kötéseket is próbálják magukról leszedni, úgyhogy hát gyakran van, hogy naponta újra és újra vissza kell rakni az adott kötést, mire aztán az levehetővé válik.
Minden állatot meg tudnak gyógyítani?
Minden állatot megpróbálunk meggyógyítani, igen, az összes gerinces védett fajt, ami Magyarországon van, mindet fogadjuk.
Gondolom akkor lehet védett gyíkot, siklót, akár viperát is hozni.
Így van, kétértőek hüllők is érkeznek, legnagyobb számban mocsári teknősök, akiket nagyon nagy számban gázolnak el, amikor a tojásrakóhely felé igyekeznek a vizes élőhelyről, akkor át kell kelniük gyakran forgalmas úttesteken.
Összetörik a páncéljuk?
Így van, az egy nagyon erős, kemény a páncéljuk, de egy autó súlyát nem bírja ki, így az összetörik, ebbe gyakran belepusztulnak, de hogyha csak megreped, akkor ezt helyre tudjuk állítani, és egy speciális műgyanta segítségével rögzítjük, és utána egy olyan fél éves rehabilitáció után meg tud gyógyulni, és vissza tudjuk őket engedni a természetbe.
Mondjuk egy fürgegyíkot is, hogyha behoznék Mártonnak, akkor meg tudná gyógyítani?
Igen, igen. Náluk is az a szerencsénk, hogy hihetetlen a szervezetüknek a regenerálódó képessége. Tehát volt olyan fürgegyik, aminek konkrétan a macska kiukasztotta az oldalát, és minden légvételnél szelelt gyakorlatilag. Ebbe egy emlős állat, vagy akár egy ember rögtön belehalna. A fürgegyik azonban rendbe jött és elengedhetővé vált.
Hol lehet ezt megtanulni? Márton hol tanulta? Ezt nem hiszem, hogy az állatorvosi egyetemen tanítják, hogy hogy lehet békát meg gyíkot műteni.
Van azért ilyen szakirány az állatorvosi tudományban is, egzotikus állatorvoslásnak hívják, de ez alapvetően a keftelésből tartott díszállatok gyógyítására vonatkozik. A vadállatok gyógyítását azt külföldi szakirodalomból lehet elsajátítani, ott ugyanis, főleg Amerikában ennek már hosszas tapasztalata, szakirodalma és komoly kultúrája van a vadállatmentésnek. A Fővárosi Állat és Növénykerttel, ott a Sós Endrével és Koroknai Viktóriával éveken keresztül dolgoztunk együtt, illetve nagyon sokat tanultunk tőlük, hiszen ők már ezt jóval régebb óta csinálják, és hatalmas tapasztalatuk van a vadállatmentésben is, meg hát persze, hogy az állatkerti állatoknál is, de most már így 5 év után nekünk is elég sok tapasztalatunk összegyűlt. Úgyhogy az a helyzet, hogy most már hozzánk is szoktak járni tanulni, sőt, rád büszkék is vagyunk, hogy Kínából, Wuhanból érkeznek ide csoportok, illetve az emírségekből szintén az állatorvosi egyetemre jövő hallgatóknak egy ilyen kihelyezett szakmai gyakorlat az itt történik.
Itt egy elfüggönyözött ketrecben kúvik, hát ez tünemény. Kicsi. Nagyon aranyos egy ilyen bagoly, és a stressz ellenére gondolom, hogy meg szeretnék nézni a látogatók, ugye?
Igen, ez valamilyen ösztönösen jön, főleg ugye a gyerekeknél, de valójában a felnőtteknél is, csak ők jobban visszafogják magukat, hogy közelről megnézzék, akár hozzá is érjenek, és ezért a vasárnaponként minden vasárnap tartott vadvasárnap nevű nyílt napunkon mindig elő szoktunk hozni egy-egy kezelés alatt álló állatot, vagy éppen aki tartósan benn van, csak szelidebb, és aki olyan állapotú, azt tényleg közelről megmutatjuk, vagy akár hozzá is lehet érni, és ezzel is próbáljuk felhívni a figyelmet az adott fajra, felhívni a figyelmet egy-egy természetvédelmi problémára, és úgy veszük észre, hogy ez nagyon hatásos, az emberek is nagyon szeretik.
Születik-e itt állatorvosi hivatás a gyerekek között? Tehát van-e olyan, aki idejön és azt mondja, hogy akkor ő állatorvos akar lenni?
Természetesen a gyerekek közül sokan vannak, azért ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy az rengeteg tanulásra is jár, hát ha motiválom őket arra, hogy az iskolában is jobban teljesítsenek, aztán, hogy kiből lesz végül is állatorvos, főleg vadállatorvos, az már ugye egy egész más dolog, hiszen alig néhányan vagyunk az országban állatorvosok, akik ilyennel foglalkoznak.
Kijöttünk az épületből, itt szép nagy röbde épületek láthatók, jobbra-balra, mint egy állatkert úgy néz ki. Itt mi minden van?
Itt alapvetően vannak a nagyobb testű, illetve már elengedésre készülő állatok, illetve sok olyan állat is, akik nem elengedhetőek, hanem bemutatásra itt tartjuk őket, és hát igyekszünk nekik minél természetesebb körülményeket biztosítani.
Melyik a legkülönlegesebb állat, amivel eddig állatorvosként találkozott?
Mindig különlegesek a vidrák, illetve a hódok testnagyságuknál fogva. Ők már tényleg a felső határa azoknak, amit tudunk kezelni. Hiszen egy 12 kilós vidra, hogyha ő egészséges, akkor gyakorlatilag az embert is legyőzi. Úgyhogy ott már nagyon nagy kihívás egyáltalán a gyógyszerek beadása. Büszkék vagyunk rá, hogy több elgázolt vidrát is sikerült megmentenünk, szabadon engedni. Nyilván az is érdekes, hogyha egy-egy olyan faj kerül be hozzánk, ami nagyon ritkán kerül kézre. Voltak például ürgék, kis ürgéket neveltünk itt föl, akik azért mentőközpontban olyan ritkán kerülnek, hogy gyakorlatilag semmilyen szakirodalmat nem találtunk róluk. Így azok felnevelése az egy ilyen úttörő folyamat volt, de szerencsére elég jól sikerült.
Nincs veszélye annak, hogy hozzászoknak az emberhez itt a gyógyítás során is, akár azok a madarak, vagy azok a vadállatok, amelyeket aztán elengednek a természetbe, és hogy nem úgy viselkedik majd, mint ahogy neki kellene.
Természetesen megvan a veszélye, de ez általában csak a nagyon kicsi fiókákra vonatkozik. Azok a fiókák, amiket már elkezdtek nevelni a szülők, azok bár szelídek lesznek, de sose lesznek az emberrel túlságosan barátságosak. Sőt, akár egy kis mókusnál is tipikusan megfigyelt, nagyon aranyos, szinte bújós, amikor még neveljük, és kézből kapja a tejpótló tápszert, aztán ahogy szépen cseperedik, egyre virgoncabb lesz, és a végén már harapóssá válik, tehát megvan az a folyamat, amivel ők elvadulnak, és még hogyha akarnánk sem, tudnánk őket szelíd állapotban tartani.
Például egy intelligens varjúféle nagyon az emberhez tud szokni, és aztán a természetben, a városokban utána gondot okozhat, lehet ilyet hallani, hogy játszani akar, és az emberek meg félnek tőle.
Ez akkor következik be, hogyha egész kicsi fiók a korában a tojásból való kikeréstől nevelik föl. Bizony előfordulhat, hogy ezt ugye szándékosan csinálják, tehát nem szorult mentésre mondjuk az adott állat, ami természetesen teljesen illegális, hiszen védett állatokról van szó. Került be hozzánk például olyan holló, amit más hollók vertek meg, de nagyon csúnyán, alig tudtuk megmenteni, és az emberekkel viszont nagyon barátságosan viselkedett, tehát az lehetett, hogy őt fölnevelték emberek, teljesen imprintálódott, az ember vésődött be neki, majd valamiképpen megszökött, vagy elengedték, viszont nem tudott beilleszkedni a többi hollók közé, nem értette azoknak a jelzéseit, és ebből lett a verekedés, ami majdnem az életébe került. Most is van nálunk egy ilyen holló, aki már nem elengedhető, már csak azért sem, mert a szárnya olyan mértékben sérült, viszont itt az egyik kolléganőnk a gondozásába vette, és vele nagyon barátságos, hozzá beszél, bújik, de a többi embertől sem fél, így aztán egész közelről lehet vele egy kicsit így a rácsokon keresztül barátkozni.
Szervusz, de szép
fiúk. Loki.
Ide is jött hozzánk. Lokinak hívják?
Igen.
Az intrikus germán isten, ugye? Szervusz, de szép vagy.
Bátran idejön, ő is érdeklődik, hiszen ők egy nagyon...
Látszik, hogy kíváncsi, igen, nagyon okos a tekintete.
Az is. Különböző játékokat kell neki kitalálni, hogy egyáltalán ne unatkozzon, mert hát az okosság az azzal is jár, hogy mindig-mindig újat akar kipróbálni, és mindig kíváncsiskodik.
Harkályok vannak ebben a tábla szerint, harkályok vannak ebben a kifutóban, és meg is szólalt.
Harkályoknak biztosítunk egy olyan kifutót, amiben megfelelő korhadt fák, illetve odak vannak, és amikor látjuk, hogy itt már megfelelő ügyességgel mozognak a fákon, akkor kerülnek elengedésre. Ez egy nagyon jó dolog, és különleges hazai viszonylatban is, ez a röptető röpde. Ez már egy igen nagy röpde, 15 méter hosszú, 6 méter széles és 6 méter magas. Ebbe már egy nagyobb testű ragadozó madár is tud repülni. Így nagyon alkalmas arra, hogy elengedés előtt fölkészítsük a madarakat a repülésre, ahhoz, hogy aztán a természetbe ellássák magukat, ahhoz egy megfelelő izomzatot vissza kell építeni, megfelelő kondícióba kell kerülniük. Ezért szükségük van egy ilyen átmeneti helyre, egy nagyobb helyre, ahol a repülő izmaikat tornáztathatják, és csak miután ebben eltöltöttek egy-két hetet, utána bocsátjuk őket szabadon.
Nagyon tetszik a röpdéknél, hogy különböző magasságban vannak a benéző nyílások.
Természetesen, hiszen gondolunk a családokra is, a legtöbb látogatónk az kisgyerekes család, így aztán a kisgyerekeknek is van egy alacsonyabb, illetve az apukákra is gondoltunk egy magasabb betekintő nyílással, és így a madaraknak is jobb, hogy ugye jobban eloszlik az a felület, ahol az embert megláthatják.
Hatalmas nagy sasmadár, kettő ül ott a száraz ágon.
Réti sasok, ők Európa legnagyobb ragadozó madarai. Szerencsésen Magyarországon az állományuk növekszik továbbra is, és közülük azért minden évben többen kerülnek be hozzánk. Sajnos náluk is gyakori az áramütés, így ez a két példány is áramütés szenvedett, és ezért a szárnyuk vége elhalt, így nem szabadon engedhetőek már.
Van-e olyan, hogy a csőre sérül valamelyik madárnak?
Igen, olyan is előfordul.
És azt lehet gyógyítani?
Nem, tehát visszanőni a csőr már nem tud, ki lehet pótolni, volt nálunk egy fekete gólya például, akinek a csőrének a legvége sérült meg, nála egy kis műgyantával lehetett ezt pótolni.
Ha a lába sérül a madárnak és amputálni kell, akkor megmenthető-e?
Nem amputálunk madárlábat, mert ilyen esetben mindig elaltatjuk, ugyanis hogyha az egyik lába sérül, akkor a másik lábán kénytelen állni, ott talfekéje lesz, előbb vagy utóbb, az folyamatos fájdalommal jár, hogy aztán mi ezt megelőzve az ilyen madarakat elaltatjuk. Sajnos áramütésnél az egyik láb elhalása is igen gyakori.
Volt-e valamilyen megható történet az állatokkal kapcsolatban?
Igen, nagyon érdekes az, hogy mennyire ragaszkodnak az egyes állatok az ő otthonukhoz vagy párjukhoz. Hattyúnál fordult elő, hogy úgy engedtük el hónapok után, visszavittük ugyanúgy a Balatonhoz, és a párja aznap is ott várta őt ugyanabban az öbölben, és egyből üdvözölte, és egyből látszott, hogy ők azóta is ott várja, és párba állt, és együtt úsztak el több hónap után, hogy viszont látta.
Előfordul-e, hogy behívják a fajtársaikat a természetből?
Erről is van egy érdekes, kicsit megható történet is. Volt nálunk egy szürkegém, akit sajnos egy halastónál meglőttek, és eltört a szárnya, de a törés menthető volt, egy kis idegsérülés maradt még vissza, de ez azt jelenti, hogy hónapokig itt volt, a gólya udvarban volt. A szürke gém, aki egyébként a gólyáknál kisebb testű, volt tulajdonképpen a gólya udvar császára, ugyanis a gólyák tartottak tőle, és mindig elűzte a gólyákat a tápláléktól, ő evett először, és a kis tavat is uralta, így azt lehet mondani, hogy jól érezte magát, alapvetően nálunk úgy tűnt. Egész megszokta az embereket is, gyakorlatilag kézből vette a táplálékot, csak hogy egyszer érkezett hozzá innen a közeli természetvédelmi területről, a székesfehérvári sóstóról valószínűleg egy másik szürkegém, és itt szólongatták egymást. A másik szürkegém ideült a környező fákra, vagy akár ide a röbde tetejére is, és láttuk, hogy egész jól most már a szárnya is a bent lévő mentett szürkegémnek, és ezért itt helyben engedtük ki, amikor itt volt ez a másik gém, és együtt repültek el aztán Sóstó irányába, úgyhogy úgy tűnt, hogy ők így a rácsokon keresztül lettek egy szerelem, és pár, és így tudtak aztán elmenni innen, remélhetőleg együtt maradtak.
Igazságot vallom én, hogy néha a szív nem beszél, és nem segít eldönteni, hogy mit évő legyek. Körbe mész és leomló falakról nyíló virágot, a kezembe most te adod, hogy vigyázzassak én rá. Kinyílott a hóvirág, és zöldbe borult az erdő, a folyó lassan megárad, és kilép a mederéből. Az egybeérő álmaink majd keresztezik másokét, ha nem tudnád, hogy merre tartasz, találd meg a forrást. Valahol ez így volt jó, ahol ez így volt szív. És a nap sütötte parton, csendben állok boldogan.
Csete Gábor, a Sóstó Természetvédelmi Terület és a Sóstó Vadvédelmi Központ vezetője. Nem csak gyógyítás folyik itt a központban, hanem nagyon sok más program is van. Mi mindennel várják itt a látogatókat, és milyen területen dolgoznak?
Hát ugye a Sóstó Homokbánya Természetvédelmi Terület a névadója a Sóstó Vadvédelmi Központnak is, tehát ez egy csodálatos 218 hektáron elhelyezkedő terület. Egy nagyon sok színű mozaikos élőhely együttesről van szó, tehát van vizes élőhely, különféle gyepek, erdők, és ugye ezen keresztül vezet több mint 8 kilométer hosszú séta, útvonal és tanösvény. Végig interaktívak a tanösvények, nagyon sok kilátópontunk van a tó környékén, úgyhogy itt nagyon sok itt élő állatot meg lehet figyelni, és viszonylag akadálymentes is az egész tanösvény, úgyhogy bátran tudnak jönni a mozgássérültek is akár. Van egy látogatóközpontunk, ami az ökoturizmust és a túravezetési szempontokat helyezi előtérbe. Onnan indulnak különféle túráink az év minden szakában. Táboraink is vannak egész nyár folyamán, ugye ezek is népszerűek, nagyon gyorsan betelnek, és folyamatosan valamilyen tematikai programmal készülünk az évszakhoz igazodva. Nagyon sok csoportot is fogadunk minden korosztályból. A sostó-székesfehérvár.hu weblapon lehet egyébként frissen tájékozódni ezekről az eseményekről, ezekről a programokról, illetve nyilván a Sostó Vadvédelmi Központnak, a Sostó Látogató Központnak és a Sostó Székesfehérvárnak, mint a területnek is van saját közösségi médiája, úgyhogy itt is folyamatosan az aktuális híreket megosztjuk az ide látogatókkal. A tanösvény a szabadon látogatható egész évben, és a látogatóközpont is. Itt a vadvédelmi központban kell csak jegyet vásárolni, de nyilvánvalóan az itt gyógyuló állatok rehabilitációjára fordítjuk ezt a támogató jegyet. Nekünk is vannak állandó programjaink, nagyon népszerű a vadvasárnapunk, ez minden vasárnap van, állatorvosi bemutató, szakvezetés van ilyenkor. Téli időszakban gyakran vannak vadvédelmi estjeink, tehát különféle előadásokkal készülünk ilyenkor az érdeklődőknek, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy megismerjék az emberek azt az élővilágot, ami bennünket vesz körbe, és ugye ez a központnak a legnagyobb üzenete és legfontosabb feladata az állatmentés mellett, hogy az ide kerülő állatok történeteink keresztül be tudjuk mutatni magukat, a fajokat, a rájuk leselkedő veszélyeket, és hogyan tudjuk őket megóvni elhivatottan.
Sokan jönnek, és sok vadállatot is hoznak?
Igen, nagyon sokan hoznak be hozzánk mentett állatokat. Ez azt jelenti, hogy több ezer állatot látunk el minden évben, és ez mind egy-egy megtalálóhoz kötődő, aki próbált rá segíteni, vagy ő maga hozza be, vagy esetleg ugye a természetvédelmi őr segítségével jut el hozzánk. Még mi is meglepődtünk rajta, hogy ilyen igény mutatkozik erre. Szerencsére úgy tűnik, hogy Magyarországon is a társadalom most már érzékeny arra, hogyha egy állatot szenvedni lát, és próbál rajta segíteni. Sajnos olyan is van, hogy nem kellett volna segíteni az adott állaton, mert mondjuk csak egy fióka volt, aki nem akart elrepülni, de nem arról van szó, hogy sérült lett volna. Természetesen próbáljuk folyamatosan felvilágosítani az embereket arról, hogy mikor van szükség mentésre, és mikor nem.
Milyen állatokat nem fogadnak itt a vadvédelmi központban?
Alapvetően csak védett gerinces állatokat fogadunk, és ami nagyon fontos, amit nem tudunk fogadni, az a galamb. Ugyanis a galambok nem csak hogy nem védettek, de olyan fertőző betegségeket hordoznak, amik veszélyeztetik az itt lévő gyakran ilyen értékes, fokozottan védett állatokat.
Őzet, vaddisznót, mosómedvét, amiket mind cuki meg aranyos, gondolom az emberek menteni akarják.
Így van, ugyancsak nem tudunk fogadni nagytestű vadászható fajokat, mert nincs megfelelő helyünk hozzá, nincs megfelelő személyzet, illetve eszközök, amivel ezeket az állatokat immobilizálni tudnánk, úgyhogy ilyen állatokat sem tudunk fogadni, de alapvetően védett állatokat tudunk itt ellátni.
Ez a központ egy nagyon jól felszerelt, szép és tágos központ. Miből tud fennmaradni egy ilyen gyógyítóhely, hiszen gyógyítani drága?
Mi kivételesen szerencsések vagyunk itt Magyarországon, hiszen a Székesfehérvár város önkormányzata működteti ezt az intézményt, így biztosított a anyagi háttér is ahhoz, hogy mi működhessünk.
Hogyan tud segíteni, akinek szimpatikus ez a tevékenység, és szeretné valahogy segíteni a vadvédelmi központ munkáját?
Most már egy alapítvány is működik, a Sóstó Alapítvány, ami fogadja a felajánlásokat, illetve 1%-okat, és az ebbe befolyó összeg pedig aztán a mentési munkánkat támogatja. Illetve aki személyesen szeretne segíteni, annak is van lehetősége önkéntesként csatlakozni a csapathoz.
Meg lehet tanulni az állatok gondozását, etetését, vagy inkább itt a helyiségeket takarítani, mire kell gondolni?
Mind a kettő van benne, hogyha valaki lelkesen jár és részt vesz az ilyen kevéssé kellemesebb munkákban is, mint a ketrec takarítás, akkor utána van lehetősége arra is, hogy állatokkal akár személyes kontaktust létesítsen. Van olyan önkéntesünk is, aki rendszeresen jár, nagyon szorgalmasan dolgozik, és van egy kis állat, akiről aztán utána mindig gondoskodik, játszik vele, és szinte úgymond a nevelőszülőjévé vált.
Kedves hallgatóink, Székesfehérváron jártunk a Sóstóvadvédelmi Központban. A kalauzunk dr. Fles Márton állatorvos volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Posgai Nóra.